A tegnapi adásunkban Székely János püspökatya tanúságtételének első részét hallották. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtétel második részét is.
A papi állomás helyek felsorolása ez hosszú volna, de az elsőt mindenképp szeretném megemlíteni, az Érsekvadkert volt, ahol 2,5 évet töltöttem, és rendkívül hálás vagyok a plébánosomnak is, Néder Gézának, és az ottani palóc embereknek, a plébánia tagjainak, azért, hogy nagyon nagy szeretettel fogadtak. A palóc embernek nagyon nagy szíve van, rendkívül érzékeny. Nekem ez a 2,5 év egy nagyon nagy lökést adott abban, hogy a papságom szépen lendületesen induljon, és ott született meg a cserkészetnek a gondolata. A gyerektáborokban gyakran 100 fő fölött jöttek. Aztán nem sokkal később Kolping család indult, egyházi iskola indult, tehát egy ilyen nagy születés vagy újjáéledési periódus volt ott ebben a faluban. A vallásosság, hála Istennek, ott nagyon erősen megmaradt. Sok palóc falu volt így, szinte 100%-os volt a hittanbeiratás. A volt tanácselnöknek a gyerekei is járogattak hittanra, meg a pártembereknek a gyerekei is. Az egyedüli csoport, akik nem jártak, és akiket szintén nagyon közel kerültem, a cigányok voltak, ott egy elég jelentős roma közösség él, és az ügyeregék nem jártak, és ez eléggé bántott is engem. Kezdtem úgy velük barátkozni, az iskola folyosóin megállítottam őket, kérdezgettem, gitárt vittem, akkor megtanultam tőlük a cigányhimnuszt, néha együtt játszottuk. És úgy érezték, hogy van bennem szimpátia, és lassan beszivárogtak a hittanórákra. Soha nem egyedül, hanem mindig úgy hárman, négyen, mindig egy blokkba úgy hátulra leültek, figyeltek, hogy mi lesz itt. Nagyon örültem ennek, és gondoltam, hogy ennek egy lendületet kéne adni, meg kifejezni az örömömet. Meghívtam a cigány gyerekeket egy külön kirándulásra, a Diós Jenői strandra mentünk el. Nagyon belelkesedtek, tehát ez, hogy külön nekik egy kirándulás, nagyon örültek neki. A legtöbbjük soha életében még ilyen helyen nem volt, úszónadrágjuk sem volt. Ahogy bementek a vízbe, a legtöbb ember, vagy hát nagyon sokan azonnal kijöttek. Aztán, ahogyan a gyerekek kiáltoztak ott a vízbe, hogy atya, atya, akkor látták az emberek, hogy ez egy egyházi dolog, akkor kicsit megenyhültek. Nagyon szép és örömteli nap volt ez. Hazafelé a buszon végig énekeltek. A gyerekek torkuk szakadtából, nagyon jó kedvel. És ahogy szálltunk le a buszról, akkor egyik cigány kisgyerek mondta, hogy este menjek el hozzájuk. És így is lett, esti mise után fölmentem, nagyjából egy utcán laktak a cigányságnak a nagy része, úgy is hívták ezt a cigánysor. És hát ahogy ott megjelentem, futótűzként terjedt ennek a híre, hogy itt a pap, és rengetegen abba a kis házba bejöttek, egy normál egyszerű ház, de vagy 30-40 felnőtt egyből ott megjelent, ünnepi beszédet tartottak a tiszteletemre, hogy ilyen nem volt mióta a világ, hogy a pap eljött a cigányokhoz, táncoltak, énekeltek, fantasztikus tehetségük van néhány kanállal, meg kannával, meg egyébben egyből hangulatot teremteni. Innen eredt a barátságom a cigányokkal. A gyerekek ettől kezdve nagyon gyakran lejöttek a plébániára játszani. Beengedtem őket az én lakrészembe, ha kellett rohannom temetésre egyébre, akkor mondtam, hogy 2 óra múlva jövök, ne csináljanak semmi zűr, de nyugodtan maradhatnak. Soha semmi bajt nem okoztak. A szüleik hálásak voltak, nagyon igyekeztek ennek a bizalomnak megfelelni. És hát aztán sok szép dolog elindult a cigány gyerekekkel. Eleinte az, hogy tehát jártak hittanra, és lettek első áldozók. És aztán elmentünk velük zarándoklatokra is, az első nagy utunk a Szentkút volt, és hazafelé a felnőtteknek, ugye ebben a lelkes hangulatban mondtam, hogy hát szép-szép, hogy a gyerekeik járnak, de az igazi azért az lenne, hogyha ők is valahogy ezen az úton elindulnának. Lelkesedtek érte, és elkezdtünk egy hittant felnőtteknek a cigány soron, tehát én jártam föl hozzájuk. Nagyon szép év volt ez, ahogy készültünk velük az első áldozásra. Első fél évben csak a Cefirelli Jézus filmnek diaképeit vetítettem, és egyszerűen meséltem Jézus életét. Rendkívül mélyen hatott rájuk. Második fél évben a 10 parancsot magyaráztuk együtt. Ez is egy nagyon szép és őszinte tapasztalat volt arról, ahogy ők az erkölcsi értékekre kezdtek rácsodálkozni, és erről a maguk őszintességével beszélni. A cigányságra nagyon jellemző az, hogy a hitük valamilyen szint, tehát érzelmi szinten nagyon mély. Rengeteg cigánygyerek van, akiből az édesanyját otthon gyakran hallja imádkozni, ha valami baj van, elhunytakért, akkor az a legtermészetesebb, főleg idősebb asszonyok fohászkodnak hangosan, és a gyerek ezt hallja. Tehát ők ebben ülnek föl, hogy az Isten létezik, az elhunytakról megemlékeznek. Úgyhogy a nyitottság bennük megvolt, akkor is, hogyha nyilván nagyon sok ponton a keresztény életnek a normáit ők nem tudják nyilván egyből elsajátítani, tehát ehhez is sok idő kell, amíg erre képesek lesznek. A társadalmunkban azt hiszem, hogy van egy mély szakadék cigány és nem cigány között. Egy emberre sokáig így néznek, hogy ő rossz, meg veszélyes, akkor valóban tüskéket nevez. Tehát én azt gondolom, hogy cigányként sokkal nehezebb ezt a határt, ezt az árkot átlépni és hidat építeni. Nekünk egy fokkal könnyebb, és talán papként a lehető legkönnyebb ezt megtenni. Tehát a papnak egy különleges esélye van arra, hogy ezt megtegye. Nagyon bátorítanék erre minden papot és minden szerzetest, hogy próbálja ezt a lépést megtenni, megismerni a cigányságot, kicsit a szívükbe belopni magát, és én azt hiszem, hogyha ezt valaki megtette, akkor szinte magától adódik. Tehát nyílnak előtte a kapuk, és látni fogja azt, hogy tudja az evangéliumot is továbbadni. Az érsekvadkerti évek után Rómába küldtek. Magasabb szinten a Biblia tudományát tanulhattam, és hát megint csak egy nagyon nagy ajándék volt számomra a komoly Biblia tudományba beletekinteni. Egy nagyszerű iskolába kerültem, jezsuitáknak a Biblikus Intézetében Rómába, ahol egy-egy atya egy életen át egy szakterületet tanított, mondjuk János evangéliumát tanított a 40 éven át, tehát olyan mélységekig jutott ebbe bele, ami lélegzetelállító volt igen gyakran. Nagyon nagy szellemi élmény volt a tudománynak a csúcsába egy egész picit beletekinteni. Így kerültem aztán haza, és Budapesten a Rózsák terén lettem plébános helyettes, illetőleg kezdtem el a Budapesti Hittudományi Akadémián új szövetséget tanítani. Rózsákterei időnek egy nagyon nagy élménye a sérült fiatalok közötti oktatás, és hát megint csak nagyon szívmelengető élmények kötődnek oda. Nyilván szószoros értelmében ez nem nevezhető hit annak, a gyerekek közé egy néhányan nem is tudtak beszélni. Volt, akinek egy ilyen százszavas szókincse volt körülbelül. De pont emiatt, a korlát miatt, hogy az értelmi kommunikáció nehezebb, őnekik a szívük meg az érzéseik sokkal erősebbek, sokkal nyitottabbak, sokkal közvetlenebbül az örömüket, a szeretetüket sugározzák. Sokat rajzoltunk, játszottunk, amiket ők tudtak. Ez is egy olyan kapcsolat, ami hála Istennek mind a mai napig megvan. Később aztán Budára kerültem, két kis plébániát irányítottam Hidegkúton és Széphalmon. Sok gyerek volt a templomban. Erős a Regnum közösség. Ott szép volt ezt átélni, hogy felnőtt hittanok, bibliaórák mind a két plébánián, zarándoklatok, gyerektáborok, tehát egy nagyon eleven életerős egyházi életnek lehettem ott az egyik motorja vagy segítője. És hát így kerültem aztán a központi szemináriumba spirituálisnak, vagyis lelkivezetőnek a kispapok mellé. Ennek a négy évnek, amit ott eltöltöttem, egyik nagy élménye az, hogy akkor tudtam igazán egy-egy kispapnak segíteni, ha emberi módon is tudtam közel kerülni, akár olyan módon, hogy fociztunk együtt, vagy fogorvost szereztem neki, mert vidéki volt, ügyetlen volt, vagy hát nem voltak ismerettségei, hogy hogyan tudna Budapesten elboldogulni. Tehát néha ilyen nagyon emberi dolgokban mellé álltam, elvittem, telefonáltam, stb. vagy együtt kirándultunk, időt töltöttünk, akkor ismertem meg igazán az egyéniségüket, és akkor tudtam lelki dolgokban is még mélyebben segítségükre lenni. Az örökimádás templomban voltam még egy évet ezután, ami abból a szempontból maradandó, hogy ez egy olyan templom, ahol az oltári szentség mindig kint van. Egyedül voltam akkor pap, minden reggel, minden este mondtam a szentmisét, litániát, eltételnél, kitételnél. Nagyon jó keretet adott az egész napnak, ez a nagyon erős imádságos kezdet és befejezés reggel és este. Nagyon nagy öröm volt ezt átélni, az Úristennek a jelenlétét. Ezután nevezett ki Erdő Péter bíboros úr Esztergomba. A Szent Anna plébánián másfél évet voltam a püspök szentelésemig, de ez is egy nagyon szép időszak volt, különösen a hétköznap reggeli miséket nagyon-nagyon szerettem, ahova egy annyira derűs, mélyen hívő kisközösség járt, hogy az a nyugalom, meg az a hit, amivel ők jöttek, és ahogy a napok ilyen módon kezdődtek, ez nagyon szép emlékként marad meg bennem is, és azt hiszem, hogy ő bennük is. És hát így jött aztán 2008. január 5-én a püspök szentelés, amit leginkább úgy éltem meg és fogadtam el, mint egy lehetőséget arra, hogy talán azt a kincset, küldetést, amit az Úristen nekem adott szüleimen sok mindenkin keresztül, ezt egy kicsit tágabb körben tudom adni és kifejteni. És nagyon sokszor valóban ezt élem át, hogy püspökként van lehetőség arra, hogy az ember szava egy kicsikét messzebbre jusson, más erővel vagy súllyal hangozzék el.
Hogyan került kapcsolatban már a rádióval, aminek végül is a védnöke lett?
Nagy öröm volt számomra látni, ahogyan születik a rádió. Tulajdonképp már a megszületés előtt a tervről én hallottam, Roska Péter atya nagyon lelkes álmodója volt ennek a rádiónak, Dul Géza atya. És hát amikor aztán megszólalt, nagyon hamar kerestek is engem azzal, hogy valamilyen műsort esetleg vállaljak el, és elindult a Perikópa. És ilyen módon bejárogattam a stúdióba, ismertem a személyeket is, és átéltem azt a légkört, a hitnek, meg a szeretetnek az örömét, ami körülvette ezt a rádiót. Később éreztem azt, hogy oda kéne állni püspökként is, tehát kicsit hangsúlyosabban a rádió mellé, pontosan azért, hogy jelezzem a katolikus hívők felé, az emberek felé azt, hogy a rádiónak a szellemisége, a vezetése jó, és hogy ilyen módon is segítsem a rádiónak a stabilitását, a megerősödését.
Nem esett még szó arról, hogy hogyan élte meg az első szentmiséjét. Milyen emlékei vannak ezzel kapcsolatban?
Ahogyan említettem, ferences templomokba jártam, és az első szentmisémet is ott a Margit körúti ferences templomban mondtam el. Nagyon nagy öröm volt. Megrendítő akár az, ahogy az ember megáldja mondjuk a saját édesanyját. A lelki vezetőm eljött, ő tartotta a prédikációt. Nem volt még olyan nagy szokás, hogy fogadást vagy ebédet rendezzenek. A saját családi házomban volt az ebéd, úgyhogy minden szobában megterítettünk, tehát egy ilyen kigyozó asztal volt, és elég sok embert tudtunk így meghívni, de rendkívül egyszerű, meg családias volt, és ilyen deszkákból csináltuk a székeket és az üléseket. Az élmény, ami bennem megmaradt, ott volt az egész gyerekkorom ebben a szentmisében, én akkor 3,5 évig nem voltam itthon, hát úgy csöppentem vissza, de nagyon jó volt ezt újra átélni, a gyökereimet, amiből valaha a hivatásom elindult.
Azzal, hogy teljesült gyermekkori vágya, ígérete, pap lett, ezzel az élete is másképpen alakult.
Valóban így van, hogyha az Úristennek igent mondunk, annak van egy ára, amit meg kell fizetni, méghozzá nem csak egyszer, hanem nap mint nap. Azt az első igent ki kell mondani, és az oltárra az életünket nap mint nap föl kell tenni. És az ember tudja ezt örömmel meg szeretettel tenni, ahogy Szent Pál mondja, hogy Isten a jókedvű adakozót szereti. Tehát ha nem bánjuk meg, és nem vonogatjuk vissza, hanem örömmel tesszük, akkor egyrészt Jézus azt mondta, hogy 100 annyit kapunk, ez valóban így van. Tehát nap mint nap átélem ennek a csodáját, hogy nem vagyok senkié, de így lehetek mindenkié. Rengeteg embernek a szíve az élete megnyílik, és nagyon sok helyen tudok segíteni vagy adni. És átéli az ember azt is, az Úristen a százannyiban, ez nem csak azt jelenti, hogy testvért és embereket ad, hanem leginkább önmagát. Volt egy nagyon jó fiatalkori barátom, aki az ifjúsági hittan egy lány, akivel szintén nagyon jóban voltunk, és amikor pap lettem, akkor volt egy ilyen mondata, ami nagyon szöget ütött a fejemben, hogy szerinte a karácsony az leginkább a papoknak ünnep vagy ajándék, és ezt azóta sokszor átéltem mondjuk egy éjféli misén, hogy a pap, akinek nincsen saját családja, talán sokkal mélyebben vagy drámaibban átéli ezt, hogy Isten önmagát adja nekünk, adja nekem. Tehát ebben a százannyiban leginkább ott van maga az Úristen, aki a kenyérben nekünk adja önmagát, a kereszten értünk adja önmagát.
Emlékezik még az első átváltoztatásra, úrfelmutatásra?
Kicsit magam előtt látom magamat, ahogy ott állok. Egyrészt nagyon fiatal voltam, és nagyon életerős valaki, és az egész miséből valahogy ez sugárzott, azt hiszem meg a fényképekről is látszik, nagyon erős hangom volt, a prefációt is úgy énekeltem, hogy zúgott az egész templom. Tehát benne volt egy ilyen nagy öröm, nagy erő. És hát nyilván ennek a főleg mondjuk amire emlékszem, az nem is annyira az átváltoztatás, hanem az Úr, tehát ahogy fölemeltem a Szent Ostját, szeretem mindig jó magasra föltartani, és egy kicsit ott megállni. És mindig azt érzem, hogy Jézus az, aki emel engem, nem én tartom őt. Nagy élmény, fiatalos élmény volt, tehát talán még nem az a nagyon mély megrendülés, hanem ennek az öröme, hogy az Úristen elfogadott, és indulok pásztornak. Tehát nagyon feszült bennem az erő, hogy tehessek az Úristenért valamit. Uram Jézus, hálát adok a szüleim, elsősorban édesanyám szeretetéért, a gyermekkoromért. Hálát adok azért, hogy megalkottál, hogy nevemen szólítottál. Hálát adok, hogy erre tudtam akkor kisgyerekként igent mondani. Segíts, hogy mindig tiszta tükör lehessek. Átragyoghasson rajtam a te fényességed. Áld meg mindazokat, akikhez vezetsz. Segíts engem, hogy az örömüket, a bánataikat meg tudjam érteni, előbbre tudjam őket segíteni a te szereteted útján. Amen.
Amen. Kedves hallgatók! Székely János püspökatyának, a Mária Rádió védnökének tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.